Istenek igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből fogom felolvasni a 6. rész, 10. versétől az egész levél végéig. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyet kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyirát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is. Hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond néktek, Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust.
Amen.
Eddig Isten igéje, imádkozom. Menj, Atyánk, ezért az ellenmúló szeretetért könyörgünk most Te hozzád. Mondunk, hogy ellenmúló szeretettel szeressünk Téged, egyszülött fiadat, nekünk adott szent élet által. Kérünk, hogy adj álhatatosságot, hogy teljes szívvel, erőnkkel, elménkkel szeressünk Téged. Ragaszkodjunk minden körülmények között Te hozzád. Hogy a szívünk, az életünk, az legyen a Te kezedben, Te nálad a legjobb helyen. Köszönjük, hogy Te életedet adtad értünk, Úr Jézus Krisztus. Mi is tartozunk azzal, hogy neked és egymásnak is adjuk az életünket. Kérünk, hogy Te segíts ebben bennünket. Áld meg az ígéret ma is közöttünk. Adunk a Te lelkedet Montinak, hogy azt az ígét, amit rábíztál, azt bátran tudja hirdetni. Ahogyan Pál apostol is kérte az imádságot több magáért. Kérünk, hogy most is bizonyíts be ennek az ígének a valóságát a mai időnkben is. Hogy Te a szent lelkedből, hogy a Te ígédet bátran hirdessük úgy, ahogyan kell. Nekünk pedig adj készséges szívet minden ember fogadására, megcselekvésére, amit a mai napon nekünk készítettél, a Te kegyelmeddől, a Te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevéért kérünk.
Amen. Hoztam valamit magammal. Ki az, aki ismeri, hogy ez micsoda? Így lehet fegyelmezni a gyerekeket otthon, ha van probléma, de nem, a fő dolog, ez egy baseball ütő. És én miért nem mondani azt, nem akarok beképzett lenni, de én miért nem mondani azt, hogy én jobban tudok baseballozni, mint bárki, aki itt van. És azért ez így van, mert én már 6 évesen kezdtem játszani egy baseball bajnokságban. 6 évesen már kezdtem játszani. És akkor rendszeresen jártam edzésekre, játszottam egy csapatban. Amikor én kezdtem játszani egy bajnokságban, az volt a szabály, hogy az az ember tud játszani, aki április 15-ig legalább 6 éves. Én április 15-én 6 éves lettem, és bekerültem a bajnokságba. A következő évben változott a szabályok, És az volt, hogy nem 6 évesen, hanem 7 évesen, és nem április 15-től, hanem április 1-től, és akkor a következő évben én nem voltam elegi dörst játszani, de kivételtették az én helyzetemben, hogy az előtti év már játszottam, megint tudtam játszani. De azért mondom ezt, hogy a baseball egy nagyon bonyolult sport, kérdezte feleségemtől, ő már ment baseball mérkőzésekre kent az Egyesült Államokban, a mai napig nem érti meg, hogyan kell játszani ezt a sportot. De nem csak nézni és megérteni, de ha az ember nem tud, gondoljatok, hogy milyen bonyolult játszani ezt a sportot. És az, hogy az ember tud egy ilyen sportot játszani, az egyetlen dolog, amit tud csinálni, az, hogy edzeni kell. Edzeni kell, és edzeni kell, és edzeni kell. A szüleim majdnem megbolondultak, mert gondoljon, amikor én otthon, amikor én akartam tanulni egy dobójátékos lenni, én fogtam egy kesztyűt és egy labdát, és én mentem a hátsó udvarunkba, és ott a falon volt egy rész, ami csak tégla volt, és én délutánonként órán keresztül dobtam a labda a falra, a labda visszajött a falra, vissza a kesztyűmbe, és újból tudtam dobni azt a labdát. Tanultam azt, hogy hogyan lehet erre csavarni a labdát, arra csavarni a labdát. Tanultam, hogyan lehet dobni a labdát, hogy így megy, amikor megy az ütőfele. Egy bonyolult sport. Az egyik fiú, akivel gimnáziumban játszottam, ő egy kicsitvel jobb volt nálam. Annyival jobb, hogy 8 év később, az amerikai, az Egyesült Államokban, a profi ligában ő lett a legjobb játékos. A legjobb az egész Egyesült Államokban. De ő azért érkezett arra a szintre, mert ő gyakorolt. És ő gyakorolt. És ő igyekezett a legjobb játékos lenni. Múlt héten vagy egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk itt az Efézus 6. részben, az a fegyverzet, amit Isten ad nekünk. És akkor beszéltünk azok a dolgokról, amit föl kell venni. Az az érdekes, hogy az a védőr eszköz, amit föl veszünk, nem kell nagyon sok mindent csinálni. Az föl van véve, az ott van, és az véd minket. De ma délelőtt akarunk beszélni a kardról. A 17. versben azt olvasunk, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. És én azt látom, hogy a kard az más, mint az összes többi rész a fegyverzetben. A kard nem tudom csak az egyik nap fölvenni, és profilni azzal. Hanem az, hogy ha tudok használni egy baseball ütőt, az, hogy tudok használni egy kardot, nagyon sokat kell gyakorolni. Megfelelő módon kell használni azt, és akkor lesz a megfelelő eredmény. Ha nem megfelelő módon használom azt, akkor nem lesz hatékony azt, amit csinálom. Amikor egy gyerek először fölvesz egy baseball ütőr, ő azt gondolja, hogy én akarok olyan lenni, mint a profik, én szeretnék kiütni a labdát a pályából. És az, hogy kiütöm a labdát, azt mondja, hogy fölfelé kell menni, akkor azt mondja, hogy így kell ütni, nem? Hogy a labda fölfelé menjen. Nem. Mindig vízszintesen kell csinálni azt. Mindig van egy kísértés így, vagy így. De akkor nem működik. Egy kardot hasonlóképpen tanulni kell, hogy hogyan kell hatékonyan használni. Péter, amikor írt Timoteusnak a második levelében, ő azt mondta Timoteusnak, igyekezd kipróbált emberként megállni az Isten előtt. Mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igaz igényt. Ez az igény azt mondja, hogy igyekezz egy olyan munkás lenni. Ha mi fölveszünk a kard, akkor az első pillanatban nem lesz természetes azt, hogy hogyan használjuk. De van egy felelősségünk, hogy mi jól használjuk azt a kardot, amit Isten tesz a mi kezünkben. Ha visszamenjünk két fejezet ebben a könyvben, a negyedik részben Paul van egy panasza, azt mondja, hogy nagyon sokan maradtak kiskorúak. Olyan kiskorúak, amikor jött valami nem tiszta tanítás, az a nem tiszta tanítás tudta elvinni őket az igazságból. És azt kell látnunk, hogy van egy nagy felelősségünk. Az, hogy mi tudunk felnőttként kezelni és használni az Isten igényt. És valahogyan én azt láttam, hogy esetleg az utolsó időkben, mint lelki pásztor, nem jól végeztem a munkámat. Mert valahogyan én úgy érzem, mint gyülekezet, túl gyakran még mindig kiskorúak vagyunk abban, hogy hogyan használjuk az igényt. Nem helyesen értelmezünk az igényt. És ha nem helyesen értelmezünk az igényt, akkor teljesen reménytelen a következő feladat azt, hogy alkalmazunk az igényt. Először kell helyesen értelmezni. Miután helyesen értelmezünk, akkor tudunk helyesen alkalmazni azt az életünkben. A vázlaton van egy első lépés, és az, hogyan fogunk találkozni az Isten igéivel. És én azt látom, hogy van több mód, ahogyan tudunk találkozni az Isten igéivel. Az első mód az, ami történik ilyenkor vasárnap délelőtt. Vannak más alkalmak, amikor mi halljuk az igét. És én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy mi halljuk az igét. Az egy segítség. De én azt mondom, hogy az kevés. Én azt mondom, hogy amikor halljuk az igét, az egyik oka, hogy az kevés, az, hogy nagyon gyorsan elfelejtjünk azt, amit mi csak halljuk. És én évek óta próbálok mindig készíteni egy vázlatot. És az a vázlat kerül a te kezedbe. És az egyik reménységem, amikor az a vázlat kerül a kezedbe, az, hogy ne csak vigyél haza a vázlatot, hanem a predikáció alatt érdemes jegyzetelni. Nem kell jegyzetelni, nem kell leírni mindent, de ha az ember használja azt a vázlatot, az Isten tisztelet és jegyzetel, akkor sokkal nagyobb a valószínűség, hogy többet fog maradni bennünk abból az igéhirdetésből. Amikor egyetemre jártam, az egyik nyáron részt vettem egy képzésen, és az egyik tanár a Filippi levélből tanított. És akkor jegyzeteltem. Azt kell mondanom, a mai napig, ha én bármikor tanítok a Filippi levélről, az elsőt, amit csinálom, kiveszem a dossziéból, azok a jegyzeteket, amit majdnem 40 évvel ezelőtt leírtam. Ha nem lenne a jegyzeteket, semmit nem tudnom mondani arról, hogy ő mit mondott majdnem 40 évvel ezelőtt. Így, hogy ott van azok a jegyzetek, én azt mondom, hogy most már majdnem kívülről tudok mondani mindent, amit ő mondott. Az, hogyha mikor mi figyeljünk, ha mi jegyzeteljük, fölírjunk azok a gondolatokat, ami fontos számunkra, akkor az az igé jobban fog maradni bennünk. A másik dolog, ahogyan legyen kapcsolat az Isten igéjével, az, hogy rendszeresen olvassunk az igét. Évek óta ebben a gyülekezetben csináljunk egy útmutatót. És nem azért csináljuk az útmutatót, hogy legyen plusz munka a Józsinak, és nem azért csináljuk az útmutatót, hogy mindenki tudhatja, hogy a másik ember születésnapja mikor van, hanem azért csináljuk az útmutatót, mert mi akarunk segítséget adni a gyülekezeti tagoknak, hogy rendszeresen olvasnak az igét. Abban az útmutatóban az ad egy lehetőség, hogy az ember két év alatt olvas az egész Ószövetséget, és azt a lehetőséget, hogy évente olvassa az egész Új Szövetséget. Mennyire jól ismerjünk az igét. Múltkor olvastam, hogy van egy igéhirdetőr, vagy volt egy igéhirdetőr, és ő minden szombaton, miután kész volt a predikáció, leült, és olvasott egy Biblia könyvet. Nem egy pár verset, nem egy fejezet, hanem ő olvasott szombaton egy egész Biblia könyvet. És a saját vallomása szerint, és azt mondja, a legtöbb vasárnapon, amikor predikált, valamit abból a könyvből bekerült a predikációba. Mert ő olvasott az igét, és amikor mi olvasunk az igét, Isten tud használni azt a mi életünkben, tud olyan dolgokat kiemelni abból, ami segít minket. Mi halljunk az igét, mi olvasunk az igét, a következő azt, mi tanulmányozunk az igét. Nem elég, hogy én azt mondom, hogy fogjelek, és gyorsan 5 perc alatt olvasom valamit. És akkor mondom, jó, most már kész vagyok az igével, ma többet nem kell csinálni. Mindnyájunk életünkben szükség van arra, hogy vannak olyan idők, amikor mélyebben tanulmányozunk az igét. Hogy keresünk egy-egy témáról, egy-egy kérdésről, hogy ez az igé miről beszél. Ilyen helyzetekben nézzünk más igék, ami ugyanarról a témáról beszél. Fogunk egy kommentárt, hogy okosabb szakemberek mit mondanak erről az igé szakaszról. Hogy próbáljunk keresni az igazságot. A Biblia tanulmányozás. A következőt, ahogyan tudunk fogni az igét, azt, hogy mi kívülről megtanuljunk az igét. Azt, hogy egy-egy verset kívülről megtanuljuk. A Gábor és a Rita jól tudnak ezt, és a Virág a vasárnapi iskola szövetségben, amikor foglalkoznak gyerekekkel, hogy már azok a gyerekek kívülről tanulnak igéket. És azt kell mondanom, hogy ahogyan öregszik az ember, nehezebb kívülről tanulni az igét. De én azt mondom, hogy vannak olyan igék, amit tanultam, amikor gimnáziumba jártam, és azok az igék be vannak vésve az én szívembe. És vannak olyan helyzetek, amikor csak kezdek idézni azokat az igéket, amit én tanultam, amikor szükség van ilyenfajta segítségre. Vannak olyan éjszakák, amikor lefekszem, és nem tudok aludni. Az ember mit csinál ilyenkor? Én gyakran azt csinálom, hogy a Róma 12. fejezet, az első versnél kezdem, és kezdem mondani magamnak azt a fejezetet a Bibliából. Sokszor nem érkezem a végére, mert már elalszom. De látom azt, hogy amikor foglalkozom az igével, az valami, ami segít engem. Kívülről tanulni az Isten igéit. Az utolsó dolog, amit csináljuk az igével, tudom, hogy ez a kifejezés esetleg probléma okoz embereknek, de mégis használom a meditálást. A Bibliában használnak azt a kifejezést. Ez nem valamit, amit csak a keleti válaszok csinálnak. A keresztény meditálás más. A keleti meditálás az, hogy próbálnak üresíteni az ember fejét. Az nem az én célom, hogy üres legyen a fejem, hanem az én célom, hogy az én fejem tele legyen az Isten igéjével. És akkor amíg a meditálás az, amikor én átrágom és átgondolom újból és újból, hogy Isten mit mond az Úrjében. Az a céljunk, hogy mi legyünk kipróbált emberek, akik tudunk helyesen használni az Isten igéjét. Azt, hogy azt tudunk csinálni, szükség van ezek a különböző forrásokból, ahogyan találkozunk az Isten igével, napról napra. A következő feladatunk azt, hogy értelmezünk az igét. Szeretnék hangsúlyozni, amikor beszéljünk az értelmezésről, hogy egy igészakasznak van egy helyes értelmezés. Egy igévérsnek van egy helyes értelmezés. Van több alkalmazás, de csak egy módon lehet helyesen értelmezni egy igét. Az R.C. Sproul a könyvében a Szentírás megismerése a következőt mond. Idézem. Ez a te értelmezésed, és ez számomra nagyszerű. Nem értek egyet vele, de az én értelmezésem egy arant érvényes. Bár értelmezéseink eltérőek és ellentétesek, mindkettő igaz lehet. Bármi, ami tetszik neked, igaz a te számodra, és bármi, ami tetszik nekem, igaz az én számomra. Ez igaz? Nem. Ez nem igaz. A Sproul azt mondja, hogy ez a fajta gondolkodás egyre gyakrabban halljunk a világban. Nincs egy abszolút igazság, nincs csak egy helyes értelmezés, amit mond neked, az jó. Más mond nekem, pont az ellentét mond nekem, és az is jó. Nem. Egy igé nem tud mondani két ellentétes dolgot. A Biblia tanulmányozás feladata az, hogy mi próbáljunk kideríteni, hogy mi az Isten mondani való ebben. Isten mit mond az ő igében? Én azt mondom, hogy előfordulhat, hogy vannak olyan igék, amiben nincs együttértés egy testvérrel. Én ezek a helyzetekben én azt mondom, hogy óvatos kell lenni, én akarok tisztelni az én testvéremet, de ugyanakkor én óvatos akarok lenni. Én nagyon sokat együtt szolgálok református lelkészekkel. A református egyházakban ők gyakorolnak a gyerekkerességet. Mi ebben a gyülekezetben mi a felnőtt bemerítkezést gyakoroljuk. Én azt mondom, hogy majd a mindben fog kiderülni, hogy kinek van igaza. Én azt hiszem, hogy nekünk van igazunk ebben a kérdésben, és mi azért gyakoroljunk, amit mi gyakoroljunk. Ugyanakkor én azt mondom, hogy szükség van a Biblia értelmezésben egy bizonyos alázat. Hogy nem akarok oda tenni magamat a testvérem, tudom, nekem van az igazság. Én vagyok az egyetlen, aki helyesen értelmezi az igét. Hanem szükség van arra, hogy legyen egy az a alázat, amikor én tisztelem őt, mint testvér. Amikor beszéljük erről az igéről, én próbálok meggyőzni elvekkel. De én azt mondom, hogy előbb-utóbb fog kiderülni, hogy kinek volt igaza. Lehetséges ezen a földön nem, de fog kiderülni. És én azt látom, hogy szerintem, amikor mi fölmenjünk a mennybe, akkor szerintem mindjárt fogunk meglepni egy-egy kérdésben, hogy fú, abban én tévedtem. Mi, mint emberek tudunk tévedni. Az Isten igéje sohasem téved. Egy igé, egy alkalmazás. A másik, amit mondom, azt, hogy a Szentírás alapvetően világos. A Szentírás alapvetően világos. Ez volt az egyik nagy gondolat a reformációból. Hogy fontos, hogy a Biblia legyen a kezedben, a saját nyelveden, hogy te tudsz olvasni az igét és profitálni abból, amit olvasol. Az írás világos. De én azt mondom, hogy akkor is vannak bizonyos dolgok, amit figyelembe kell venni. Amikor mi olvasunk az írást, a megfelelő nyelvtani és történelmi tényeket figyelembe kell venni. Én azt mondom, hogy az ember másképpen értelmez. Egy példabeszéd, egy példazatot, és egy vers. És azok a nyelvtani és irodalmi szabályok figyelembe kell venni, amikor mi értelmezünk az igét. Azért szorgalmas munka kell hozzá, hogy mi tudunk helyesen csinálni azt. A másik fontos dolog, amikor beszélünk arról, hogy ez igé világos, nem szabad kihagyni a Szentlélek munkája a mi életünkben, amikor olvasunk az igét. Mi azt látjunk az Új Szövetségben, hogy abban a pillanatban, amikor megtértünk, az Isten lelke beköltözött a mi életünkben. A szerepe a mi életünkben más, mint a szerepe azok a szerzőkben, akik írtak az igét. Akik írtak az igét, ők ítletettséget kaptak az Isten lelkétől. A lelke nem ítletettség ad nekünk, abban az értelemben, hogy mi tudunk írni a Szentírást. A lélek megvilágítást ad nekünk, hogy mi tudunk megérteni az igét. És én azt mondom, hogy igenis különbség látjuk azt, hogy a hívő ember másképpen tud megérteni az igét, mint egy hitetlen ember. A hitetlen ember korlátozott az ő képessége. Az Isten lelke ott van velünk, aki segít minket, hogy mi jobban tudunk megérteni azt, amit mi olvasunk. Még egy pár gondolatot mondom, ami segít a Biblia értelmezésben. Kérdezi. Mi a legjobb kommentar? Mi a legjobb kommentar? A Biblia. Én, mint könyvkiadó, én örülném, ha tudném mondani azt, hogy van egy nagyszerű bordó színű kommentárt, 8 részből áll, és mi kiadtunk azt, és az egy jó kommentár. De nem a legjobb kommentár. A legjobb kommentár a Biblia. Azt kell látni, hogy amikor van egy kevésbé világos igészakasz, akkor az én feladatom keresni azt a világos igészakaszt, ami ugyanarról a témáról beszél. És a Biblia segít engem értelmezni a Bibliát. Azt is mondom, hogy a Biblia soha sem ellentétes saját magával. Ha én olvasom az egyik helyen, hogy imádkozó naponta ötször, konkrétan egy olyan példát használom, ami nincs benne a Bibliában, akkor nem fogok látni egy másik helyen a Bibliában, hogy csak háromszor naponta imádkozom. Mi olvasunk a Bibliában, hogy szüntelenül imádkozom. És akkor a feladatunk értelmezni azt, hogy az mit jelent szüntelenül. Mert mi tudjunk azt, hogy az nem arról van szó, hogy napi 24 órát kell imádkozni. Akkor hogyan értelmezünk azt? De fontos tudni azt, hogy az igény nem ellentétes magával. Egy másik gondolat az, hogy a Biblia főleg élvek ad nekünk, a Biblia főleg élveket ad nekünk, nem konkrét útmutatást, hogy mit kell tenni egy konkrét helyzetben. És tudom, hogy ezzel esetleg nem leszek népszerű emberekkel. Mert vannak emberek, akik az a vágya, hogy a Biblia, én azt mondom, hogy majdnem legyen egy varázskönyv. Hogyha én keresem egy döntést valamiben, akkor én azt várom, hogy a Biblia egy vers által ad nekem a választ. A fiatal fiú szeretne megnősülni, és akkor Isten adja nekem az útmutatást. Ki legyen a feleségem? És megy a Máté elejéhez, és ott van egy igé, amikor az angyal beszél Józseffel, és azt mondja neki, hogy vegyél Máriát feleségül. És az ember, jó, akkor hol van egy Mária? Keresem egy Máriát. Ez az igé nem mond neked azt, hogy feleségül kell venni Máriát. Ez az igé azt mondja, hogy ez volt a József feladata. És én azt mondom, hogy nagyon vigyázni kell, amikor mi értem, ez vannak olyan ígérek, ami nem általános ígérek, hanem szól egy személynek. Lehetséges van olyan, amit lehet szélesebben értelmezni is. De nagyon óvatos kell lenni. Egy másik igét, az egyik király a halál előtt állt, és imádkoztak, hogy Isten adjon meg nekem egy pár évet. És Isten adott. Neki adta azt a plusz évet, nem nekünk. Ha te beteg vagy, és olvasod azt az igét, azt nem az Isten szólni neked, hogy lesz meg egy pár év biztosan. A Biblia élveket ad, és utána azt várja, hogy azok az élvekkel, a Szentlélek segítségével mi hozunk döntéseket. A Biblia nem egy varázskönyv, ahol Isten felírja a falra neked pontosan mit kell csinálni. Isten úgy teremtett minket, hogy adott nekünk egy eszünk. Ő Isten úgy készítette, hogy adta nekünk az igét. És ő adta az ő lelkét. És a három együtt segít minket, amikor egy döntést kell hozni. Nem szabad kiragadni egy verset a szöveg környezetből, hanem azt úgy kell értelmezni abban a szöveg környezetben, amikben van. Még két gondolat. Az egyik nagyon hosszú lesz az értelmezésről, mielőtt menjünk az alkalmazásra. Először a rövid, megint idézem a Sproul könyvéből. Meg vagyok győződve, hogy a 20. századi világi gondolkodásmód hatásának problémája sokkal felemetesebb akadályolja a pontos Biblia értelmezésnek, mint az ókori kultúra Biblia meghatározó szerepe. Ez mit mond? Ez azt mondja, hogy a fő probléma, amikor mi értelmezünk a Bibliát, nem az, hogy nem elég jól ismerjünk a kulturális helyzet 2000 évvel ezelőtt. A fő probléma a világi gondolkodásmód. A világi gondolkodásmód, ami átmos a mi gondolkodásunk. Mondom egy példát. Pár héttel ezelőtt beszéltem a gyereknevelésről. És említettem olyan dolgokat a Bibliában, a példabeszédből, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a szülő fegyelmezi a gyereket, és használja fizikai fenyítést. A 20. század végén, a 21. század elején a világ gondolkodási mód az, hogy soha nem szabad használni a nevelésben testi fenyegetést. Soha. És a világ annyira mondja ezt nekem, hogy akkor azt mondom, jó, akkor azok az igék, ami beszél erről, biztos nem igaz. Vagy biztos csak abban a kultúrában igaz, mert ez így van. Én azt mondom, hogy nagyon veszélyes, amikor mi hozunk egy világi meggyőződést, és azon az alapján próbáljuk értelmezni az igét. Azt kell látni, hogy a Biblia élvek, soha sem változnak. Az alkalmazás az változhat. De az élvek, a Bibliából azok nem változnak. Van egy nehéz helyzet, amikor beszéljünk a Biblia kultúráról. És én azt mondom, hogy ez egy nagy kihívás nekünk a Biblia értelmezésben. Kell dönteni azt, hogy ha olvasunk valamit, az egy elv, ami mindenkor érvényes, az egy kulturális dolog, ami csak akkor érvényes volt, vagy az egy olyan dolog, ami részben elv, és részben kultúra. Két példa. János 13. rész, a lábmosás. Az egy elv, hogy mindenkor, minden gyülekezetben kell a lábmosás gyakorolni, vagy az csak kulturális volt. Vagy az esetleg élv és kultúra. Én azt mondom, a harmadik ebben a helyzetben élv és kultúra. Az élv az, hogy szolgáljuk egymásnak. A kultúra az volt, hogy az első században hogyan csináltak azt a lábmosással. A 20. század végén másképpen csináljuk azt, mint a lábmosással. De a vendégszeretet a hangsúlyt, a szolgáló lelkület a fontosít. Másik helyzet, ami szinte egy pár hete érintettünk, akkor beszélgetünk a nő szerepéről a családban. És mi azt látunk az Efézus 5. részben a 22. verstől, hogy a házasságban a férfi és a feleségnek vannak különböző szerepek. Hangsúlyoztunk azt, hogy a Galata 3. részben, amikor beszél az üdvösségről, azt mondja, hogy nincs különbség a férfi és a nő között. Értékben nincs különbség. Szerepekben, a Biblia szerint, van különbség. Ez egy elv, ez egy kultúra, vagy minden kettő. Én azt mondom, hogy szerintem az Biblia elv, hogy vannak különböző szerepek. Az egy elv, ami mindenkor érvényes. Ha mi lépjünk egy lépés tovább, amikor beszéljünk a nő szerepeiről a gyülekezetben. Teljesen egyformák a szerepek a gyülekezetben. Megint én azt mondom, hogy én láttam olyan élvek a Bibliában, ami azt mondja, hogy nem. Hangsúlyozom megint, azt nem jelenti egy másodpercre, hogy ez jelenti, hogy a férfi jobb, mint a nő. Ez nem jelenti, hogy a férfi okosabb, mint a nő. Ez nem jelenti az, hogy a férfi vállal egy munkát, kell, hogy kapja nagyobb fizetést, mint egy nő. Nem. Ne legyen félreértés ebben, hanem itt arról van szó, hogy a szerepek a gyülekezetben más. Amikor Paul beszél erről az első Timoteus második részben, ő visszamegy egészen a teremtésig. És ő azt mondja, hogy a teremtés rendje ez. És én azt mondom, hogy bármikor, amikor egy bibliaíró visszamegy egy teremtés rendre, akkor inkább egy elvről van szó. A házasság, a Mózes első könyve, második rész, a 24. vers, egy férfi, egy nő, egy test. Én azt mondom, hogy a Biblia ezzel a gondolat kizárja többneműség. Ezzel kizárja azt, hogy két nő kössön házasságot egymással, vagy két férfi kössön házasságot egymással. Ez a teremtés rend. A házasság egy férfi és egy nőból a pont. Most jön, ahol veszélybe lépek, de mégis azt kell mondanom. 100 évvel ezelőtt az egyházban, és én azt mondom, hogy lényegében minden egyházban az volt, hogy csak férfiak tudtak szolgálni, mint főlelkészek. Felekezettől független, ha mi visszamenjünk 100-150 év, egy-egy kivételével csak férfiak. Az utolsó 50 évben én azt mondom, hogy ez lényegesen megváltozott. Lényegesen megváltozott, hogy most már van nagyon sok felekezet, hogy egy nő bármilyen szerepet tud vállalni, mint egy férfi. A magyarázat, amit adnak, az, hogy azok az igék, ahol különbséget tettek a szerepekről, az csak kulturális. Én azt mondom, hogy hol van a határ? Hol áll meg, hogy csak kulturális? Mert nagyon sok ilyen felekezetben, ahol az első lépés az volt, hogy a nők tudnak bármilyen szerepet vállalni, a következő lépés az lett a homoszexuális házasság is szabad, és utána a következő a homoszexuális ember is tud szolgálni, mint lelki pásztor. Mert az csak kulturális volt. Ez mind visszamegy arról, hogy mi hogyan értelmezünk az igét. Ha mi nem helyesen értelmezünk az igét, akkor én azt mondom, hogy nagy veszélyben vagyunk. Van egy helyes értelmezés. Van sok alkalmazás. Az alkalmazás, keresünk a 119. Zsoltár. Mire jó az Isten igéje a mi életünkben? A 119. Zsoltár, a 11. vers. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mire jó az ige? Miért van egy kar a kezemben? Hogy tudok ellenállni a kísértés és a bűn ellen. Amikor jön a támadás, ha ott van a kard a kezemben, én tudok leállítani a támadás. Ha nincs kard a kezemben, én azt mondom, hogy életveszélyben vagyok. Az ige a 28. versben erősítsd meg engem igéddel. Amikor elcsögedjünk, és én azt mondom, szerintem mindjárt tudunk jelentkezni, igen, ez már történt az én életemben. Valószínűleg azt tudom mondani, hogy már ebben a hónapban volt olyan az életemben. Az igé az, ami erősít minket. A 45. versben tágas téren járok, ha a te utasidat keresem. Az a tágas téret járok, azt mondja, hogy az ige felszabadít minket. Igen, olvasunk, hogy vannak korlátok, de a korláton belül van szabadság. Az Isten ige felszabadít minket. A 105. vers. Lábam előtt meccsés a te igéd, ösvényem világosak. Keresem azt, hogy hova kell lépnem. Keresem az Isten útmutatást. Az ige olyan, mint egy lámpa, ami világít. Amikor világít, nem mondja nekem, hogy mondj, tegyél a lábad ott vagy ott, de ad a világosság, hogy én tudok látni azt, hogy jó, az a megfelelő hely, ahova kell tenni. Az ige világít az utat, hogy melyik úton kell menni. Befejezem a 2. Timoteus 3.16-tal. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Kétszer kiemel. A teljes. Isten adta a teljes írás. Ő nem adta volna valami, ami csak egy időre kell. Valami ok miatt, minden, ami itt van a Bibliában, Isten adta nekünk, ez a teljes írás. Mi nem akarunk kihagyni ezt. Mi nem akarunk jobban figyelembe venni, és azt mondjuk, az a másik már nem érvényes. Mi alá veszünk magunkat a teljes írás alá, ha nehéz, ha könnyű. A másik, amit mond itt, hogy a teljes írás, ami Istentől van, az hasznos. A mi javunkra van. Isten adott egy kardot neked. Mit csinál az a kardot? Ott hagyod otthon a polcon, vagy az mindig ott van nálad? Ha nem a kezedben, akkor a szívedben. Hogy te bármelyik helyzetben tudsz használni a kard. A felelősség a tied. Hogy hol van a kard az életedben. Imádkozom. Édes Atya, hálát adunk neked, hogy te a teljes fegyverezet adtál nekünk, biztosítottál nekünk. Köszönjük, hogy adtál a kardat, és kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk jó sáfarok lenni ezzel a karddal, hogy mi tudunk helyesen használni a kardat. És azzal, te tudsz védeni minket, te tudsz bátorítani minket, te tudsz szabadítani minket, és te tudsz vezetni minket. Köszönjük, hogy nem kell élni ezt az életet üres kezekkel. Amen.